N-O-P-Q, a nagy torkú. Mind megissza a bort, mind megissza a sört. N-O-P-Q, a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek.
Hát kérem, ez a mai témánk mindenhez passzol. A Szignálhoz is, mert ott is megissza a nagy torkú. Mihálovics András is 3 napig volt nagy torkú Prágában. Mi másról beszélhetnénk, mint a sörről, illetve egy nagyon kitűnő sörös kiállításról. És nem hiszitek el, de ebben a partnerünk, egy szakmai mentorunk, Katona Csaba történész lesz. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Persze szerintem ez sokaknak már nem meglepő, hogy ahol sörkulturális esemény zajlik az országban, ott te már, vagy abból te nem maradhatsz ki, és így ennek a kitűnő kiállításnak is te vagy a szakmai
lektora. De előtte kérdezhetek valamit?
Kivele?
Figyelj, te is Prágát járó ember vagy, és hogy a viharban van az, hogy ugyanaz a márka ott fogyasztva, csapolva, szinte köszönő viszonyban sincs, ja, igen, azzal a márkával, amit itt lehet.
A kecskést itthon nem szereti, ott főzve, csapolva.
Olyan ember ivott sört a társaságomban Prágába, aki azelőtt soha, és hát teljesen meg volt lepődve, hogy ez egész finom. Miközben itthon, még egyszer mondom, nem.
Mi a trükk?
Mondok egy analó példát. Legyártom az italt egyik helyen, legyártom az italt a másik helyen, és ráteszem ugyanazt a címkét.
És nem lesz ugyanaz.
De miért? A víz más? Vagy a kommó más?
Igen,
vagy...
tehát a technológiát tökéletesen el lehet vinni, de hogyha a víz nem ugyanaz, akkor már változnak a dolgok. Illetve hát az, hogy a technológiát mennyire lehet egy az egybe átvinni, erre meg azt mondom, hogy állítólag igen, másfél meg lehetséges, hogy nem. Egyet tudok, hogy ha valaki iszik mondjuk helyben egy ott készített csesört, majd pedig megpróbálkozik a riszensörrel, nem biztos, hogy ugyanazzal fog találkozni.
Aha, nagyon érdekes ez.
És ez nem feltétlenül csak a csesörökre van így.
Igen.
Tehát alapvetően minden sörös recept egy konkrét vízre van kitalálva, egy konkrét helyen. Ugye, hogyha azt látjuk, hogy egy bizonyos mennyiségű sörből annyi készül, hogy ahhoz, hogy azt leérleljék helyből, hogy ki kellene telepíteni az egész várost, akkor ugye az már nyilván több helyen készül, innentől kezdve viszont nem feltétlenül van garancia arra, hogy minden ugyanolyan lesz. Uh-huh.
Na hát akkor gondolom, ha ezt konkrétan nem is, de az, hogy alsó erjesztés, felső erjesztés és mindenféle sör technológiai kérdés, sör történeti kérdés, ez felmerülhet az Ez Sör, a sernevelőtől a sörgyárig címet viselő kiállításon, ami a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Kunszen Mártoni Helytörténeti Múzeum közös kiállítása. Miről szól ez? Te voltál ugye a szakmai lektor, nyilván egy igazi sör szakértőt, sör történészt kértek fel erre, hogy összerakja a programot.
Hát úgy nézett ki a dolog, hogy jó másfél évvel ezelőtt jött az ötlet, hogy kéne csinálni egy sörtörténeti kiállítást, ami szól részben a sörgyártásról, de hát van ennek egy másik oldala is, tehát akkor már szóljon a sörfogyasztásról is, mert ha egyszer legyártjuk, akkor nem ok nélkül gyártjuk le. És akkor ezt a két dolgot fogtuk meg, de alapvetően itt egy komoly csapatmunkáról van szó, azt tudni kell, hogy Kunszent Mártonban van egy kiváló muzeológus, bizonyos Hegedűs Krisztián, aki megvakarta a Kunszent Márton sörész hagyományait, és hát ugye így a Alföldön a jó magyar emberekről a 18-19. Században nem az jut senkinek az eszébe, hogy sörivók.
Abszolút.
De hát az a helyzet, hogy bizonyos sörivók is voltak Kunszent Mártonban is, ahogy olyan helyeken, mint például a Hajdúböszörményben jászárokszállás működő sörfőzde, természetesen a bor mellett, hiszen a kettő az nem ellensége egymásnak. És akkor elkezdette a Krisztián komolyabban foglalkozni ezzel a történettel, ugyanakkor pedig a múzeum oldaláról, hát Kis Imre igazgató úr és Török Róbert igazgató helyettes úr már régóta törték a fejüket egy sörtörténeti kiállításon, és akkor egy ponton túl összeértek a szálak, fussunk neki ennek a dolognak, csináljunk meg egy kiállítást. És akkor ez tényleg egy klasszikus csapatmunka, az imént említett urakon kívül még Macó Balázs és Kulik Julianna muzeológusok vettek ebben részt, illetve kiváló barátom és harcostársam Kovács Gábor Maláta volt az én lektortársam, és ebből alakult ki egy olyan kiállítás, ami lényegében a kezdetektől koncentrál a magyarországi sörtörténetre, természetesen a 19.-20. század a legerősebb, hiszen ez a magyar sör aranykora, másfelől pedig azért is, mert ugye innen maradt fel a legtöbb adat, meg minden egyéb, de már a 18. század nagyon erősen ott van, kitapinthatóak a korai szerzetesi sörfőzések, meg vannak a városi sörfőzésnek a történetei. És a végén még eljutunk egy csodálatos helyre, a végén kialakítottunk egy századfordulós, illetve egy echte szocialista kocsma belső, tehát hogyha valaki végigjárja a kiállítást, akkor be is léphet a fogyasztási helységekbe, és hát nyilván az egyiknek már nem sok tanulja van, de a másiknak igenis az valami csodálatos, amikor meglátjuk a klasszikus sörös poharat, mögötte egy a naptárt, egy mérsékelten felöltözött hölgyel, és szóval egy az egyben visszajön ez a feeling, Úgyhogy jó szívvel ajánlom mindenkinek, főleg, ha utána iszik is valamit.
De még a csapolás is ilyen slaggal történik, mint ahogy egy rendes korabeli szocialista kocsmában?
Hát csapolni azért nem csapolunk, mert ugye ez egy múzeum.
Ja, én azt hittem, hogy ez egy működő kiállító.
Nem, ez csak egy performance, tehát úgy is mondjam, csak egy ilyen interjúr, ahova belépünk.
Ez egész.
Viszont szóval ember legyen a talpán, aki nem lesz szomjas ott bent.
Igen, nyilván arra is van megoldás, hogy azzal mit kezdjen. Na de,
hát ott a környéken nagyon sok megoldás lehet találni.
Igen. Itt nagyon sok minden, ugye, ahogy mondtad a kezdetektől, nyilván itt már az ókori, a mai sörhöz kevésbé hasonló, de esetleg technológiáját tekintve mégis sörnek nevezhető dologtól indul el tényleg napjainkig a kiállítás.
Igen, hát ugye a következőként három nagy egysége van. Aha. Tehát ugye van a hátsó rész, ahol mondtam, hogy a fogyasztási helységeknek van meg ez az interjőrje. Ha az ember körbejár, akkor végignézheti a sörfőzés történetét, valójában a kezdetektől lényegében véve napjainkig Magyarországot tekintve. Viszont középen meg a sörfőzés technológiájának a tárgyi emlékei és a leírásai vannak meg. Tehát van egyszer egy gyártástörténet, van egyszer egy klasszikus sörgyár történet és sörgyártás történet, ami ugye nem a technológiára koncentrál, hanem arról, hogy kik, mikor, hol, hogyan főzték a sört, és a végén pedig ott van a fogyasztás. Tehát ezt a hármas egységet próbálták meg így a kiáltás rendezői szem előtt tartani. Jelen állás szerint azt kell mondjam, hogy ez egy sikeres kiáltásnak fog bizonyulni, októberig megtekinthető a
keresztény múzeumban. Ezt akartam kérdezni, hogy állandó vagy időszaki
kiállítás. Időszaki részé. Október 15-ig javaslom mindenkinek, de tudomásom szerint minek utána véget ér a pályafutása ott helybe, elindul egy vidéki vándorkörútra, tehát mindjárt elsőként Kunszentmártonba. Mert hát ha már egyszer ilyen szépen össze lett pakolva, akkor ugye nem kéne rögtön lebontani.
Igen.
Úgyhogy tényleg egy komoly szellemi kaland, nyilván nagyon komoly összefogás van mögött, ezt nem győzöm hangoztatni, tehát például kaptunk a Soproni Múzeumból emlékeket, a Soproni sörgyára vonatkozóan, mert például az kevésbé ismert, hogy 1895-ben a brünni csehek és morvák alapítják meg vállalkozó szellemi soproni polgárokkal összefogva, hogy a filoxévér a vész hatására a brünni sörgyárra dolgozó emberek nagyon gyorsan levették, hogy Magyarországon érdemes tőkét befektetni sörfőzésbe. Elmentek Sopronba, csináltak egy piackozatást, egymásra találtak Leng Gyula vállalkozóval, aki már fontolgattó, hogy sörgyárat alapítson, de nem volt meg hozzá a tapasztalata, a tudástőkéje. Viszont együtt létrehoztak egy olyan gyárat, ami máig megvan.
Gondolom, hogyha már egy kis ilyen földrajzi kitekintést adunk, az is itt látom szerepel, hogy kiderül, hogy miért pont Kőbánya vált a magyar sörgyártás fellegvárává.
Így van, hát ugye ez akkor külvárosnak számított, egyébként pedig kiváló bortermővidék volt korábban, tehát nagyszerű fehér bort termett itt, ugye mint a neve is elárulja, hát kőbánya, követ bányáztak, akkor létrejöttek ilyen szép kis pincék meg barlangok, ahol remekül lehetett bort érlelni ezekben a pincékben, de ahol bort lehet, ott sört is.
Igen, egy egyszerű logika mentén.
Aha. Adta magát a dolog. Hát a másik ilyen hely az ugye Budafok volt, ami Magyarországon ilyen remekül működött. De hát itt olyan történetek vannak, hogy csak egy példa, hogy amikor 1686-ban felszabadítják Budát az ostromló szeregek, akkor harcol a szeregben egy Jakob Proberger nevű bajor, aki a sikeres ostrom után két döntést hozhat, vagy hazamegy Bajorországba, vagy itt marad. Itt marad, és a mai városháza helyén nyit egy sörfőzdét, azt meg olyan sikerrel futtatja, hogy az első név szerint ismert pesti sörfőző, ezt a mi polgármesternek is megválasztják. Ugye, hogy hogyan lehet, tehát egy migráns micsoda nagyszerű karriert tudott befutni, minek utána segített felszabadítani Budát?
Ha olyasmit produkál, mint a fent említett úriember, az nem is annyira nehéz.
Így van.
Na, hát én azt gondolom, sikeres projekt volt ez, és már csak azért is érdemes ránézni, mert ilyen döbbenetes dolgokat lehet látni, hogy például Hajdúböszörmény, ami hát ugye egy tényleg egy alföldi református magyar színmagyar közösség, de azért van egy nem magyar nevű ember, úgy hívják, hogy Václav Rezina, ő meg serfőző és a város szerződtette.
Óriási. Na hát akkor ezt javasolni, vagy ajánlani tudjuk mindenkinek, tehát a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeumban látogatható egészen október közepéig.
Ott majd októbertől, most a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban.
Bocsánat, igen, ott majd októbertől. Tehát, jó, köszönjük szépen a kalauzolást, és jó munkát, szép napot kívánunk.
Hát nagyon szívesen azt javaslom, ígyunk egyet ennek örömére.
Így van.
Köszönöm szépen a figyelmet. Szervusztok.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk egy nagyon kiváló sör szakmai és sörfogyasztói kiállításról.
Most ennyi fért a tányírunkra.
MOPQ, a nagy torkú.
A Millás reggeli gasztrorovata hangzott el.